Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
A végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton, robban a zaj, nincs egyszer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éjjó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez a Rep City keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Most azt hiszem, hogy nagyon örülne a Denver például, hogyha egy-egyen lehetne itt ebben az adásban, de ők 2-0-ra állnak, illetve 0-2-re a Lakers-szel szemben, és van egy 2-1-re álló párharcunk is keleten, úgyhogy lesz miről beszélni, főleg most, hogy volt egy kis szünet, jó sok elemzőcikk is kijött, stb. Mindenek előtt azért bedobnám így témának ezt az őrült edzőkeringőt, amit ugye mi már gyakorlatilag fél éve megjósoltunk. Hát most Mike D'Antoni úgy látszik, hogy mindenkinek a fő kiszemeltje, és az Indiana és a Philadelphia konkrétan versenyt fut. És tényleg csak az jutott eszembe, hogy jó, nyilván D'Antoni nem ezért lépett le Houstonból, hanem azért, mert egy nevetséges összegű hosszabbítást ajánlottak neki, egy évre ráadásul. Na de milyen jól járt így? Tulajdonképpen most lehet, hogy kap még így 60-as évei vége felé, akár egy 3-4 éves, és ráadásul sokat fizető kontraktust, mert hogyha versenyzik értett két klub, akkor azt gondolom, hogy ott a pénz is faktor lesz, és ezt pontosan tudják a tulajdonosok is.
Felemás érzéseim vannak D'Antonival kapcsolatban, mint általában. Egyrészt eszembe jut, hogy mi a fenéért közel 70 évesen, miért nem akasztja szögre a playbookot, és megy el szépen nyaralni a nyilvánvalóan gyönyörű szépen felhalmozott vagyonával, de ugyanakkor meg tudjuk róla, hogy imádja ezt a játékot, sőt, ez nem is imádat, hanem ez tényleg szerelem, ami nagyon régóta tart, ugye ő játékos is volt, nem is játszott rossz szinte, ha nem csak az emlékezetem, Olaszországban volt profi, ami ugyan nem NBA szint, de azért egy nagyon-nagyon jó szint, és azért is vagyok kicsit megkavarodva vele kapcsolatban mindig, mert én magam is az évek során, de szerintem talán ez rád is igaz, ugráltunk a két véglet között, vagy ha nem is a két véglet között, de valahol a kettő végpont között folyamatosan D'Antonival kapcsolatban, hogy most ő zseni, vagy egy gimmick, amit csinál, és én bár a zseni, a teljes zseni véleményről azért lejöttem már egy pár évvel ezelőtt, azért mégiscsak valahol a komplett hülye és a teljes zseni között lennék, és inkább a zseni felé eltolódva valahogy.
Igen, itt igazából nekem sose az volt a bajom D'Antonival, hogy miket próbál meg, vagy miket meg nem próbál, hogy így mondjam, mert tényleg egy újat alkotó edző volt, és azt is tegyük hozzá, hogy ezt az ISO tripla játékot, amit Houstonnal megcsinált, mert ugye szokásos úgymond Nash-féle D'Antoni játékkal kezdett ott is, ezt elég sokan elfelejtik. De hogy az is azért ilyen szinten ebben az érában nem történt meg, tehát ő másodszor is újított gyakorlatilag Harden erősségeire rájátszva, amiről egyébként majd biztos beszélünk az off-seasonben, tehát azt gondolom, hogy lassan viszont vissza kell majd térnie Hardennek ahhoz, hogy pick and roll-okat csinál, hogy betör, mert Harden erősségei lehet, hogy nem fognak mondjuk 35 éves koráig tartani, de most ne is menjünk el idáig. Csak azt akarom mondani D'Antonival kapcsolatban, hogy gyakorlatilag kétszer újította meg az NBA-t, másodszor részben, először meg teljesen, és azért nyilván ez garantálja azt, hogy azok a csapatok, akik pont, hogy meg akarják újítani a saját csapatukat, még 60x évesen is gondolnak rá. És ez önmagában nagyon vicces, hogy az Indiánánál ugye le is nyilatkozták, hogy hát új vonalas edzőt keresünk, és akkor egy 60 nem tudom hány éves edzővel interjúznak, az az mi? Sőt, hát állítólag a fő esélyes. És nekem az is egyébként kicsit így meggyőződésem, hogy az Indiana nem akar Tyron Lue-val semmit se csinálni, tehát hogyha az Indiánában megy D'Antoni, akkor lehet, hogy Lue megy majd a Philly-hez, ha viszont a Philly-t választja D'Antoni, akkor valami egyetemi edzőt húz elő az Indy. Meglátjuk, minden esetre ugye ez a két legizgalmasabb edzőt kereső csapat a Houston mellett, mert ez két keleti tulajdonképpen élcsapat, vagy majdnem élcsapat, és pont arra várnak, hogy a következő szintre tudjanak lépni. Te most mit csinálnál a Houston helyében? Hogy oda milyen edzőt hoznál? Mert nem tudom, gondolkoztál-e ezen az elmúlt napokban, bennem többször is felmerült, és teljes mértékben kérdőjellé görbülve állok. Mert amit most láttam a Bubble-ben, az alapján ezzel a Westbrookkal, akármennyire is nem volt kondiban a koronavírus fertőzése után, nem tudom elképzelni, hogy mi a francot lehet játszani, és hogy egyáltalán mi lehet a vezetőség elképzelése, hogy akkor most mégis hozzanak magas embert egy új edzőhöz, vagy ehhez a kerethez, meg a small ballhoz keresnek edzőt, tehát, hogy, és akkor kit?
Az nehéz kérdés ez a Rakicsel kapcsolatban, mert az jutott eszembe az analógia, hogyha diagnosztizálnak valami, nem tudom, halálos betegséggel, amivel azt mondják, hogy van 2 éved élni még, de közben bent ragadtál az autódban, és jön a vonat, és ott van 50 méterre, akkor melyik miatt aggódsz? Hát valószínűleg nem a 2 éves diagnózis miatt, és ez a korai halál lesz nálam Westbrook. Tehát első sorban én Westbrook miatt aggódnék, aki ugye a meglévő probléma, és a legsürgősebb probléma, hogy vele mi a francot lehet csinálni.
Meg ugye az elcserélhetetlen probléma, ez is gond vele.
Igen, úgyhogy nem aggódom a hosszú távú diagnózis miatt, ami ugye egy edző és a vele való kikecmergés ebből, amit ugye itt kreáltak az utolsó évre. Ami nagyon szomorú egyébként, mert hogyha visszacsatolunk D'Antonira, akkor azért meg kell jegyezni, szerintem nagyon-nagyon közel volt a bajnoki címhez, és ez fura lehet talán kijelenteni egy olyan edzőről, aki soha nem jutott döntőbe a csapatával, de legyünk őszinték azért. Ha nem is torony magas, mint hogy a Warriors volt a Cavs ellen, de legalábbis esélyesek, egyértelmű esélyesek lettek volna ők is, és hát be kellett volna jutni két év egyikében, nem tudták megcsinálni egyszer sem.
Egyébként ide gyorsan ide citálnám azt is, hogy én számomra persze ez csak egy szurkolói romantika, és így visszanéző könnyű bármit mondani, de hogyha nem jön az Ari Bodicek, és utána nem futnak be Stoudemire-ék annó, ugye, aki a 2000-es években követte a Suns-t, az tudja, hogy miről beszélek. Szerintem az is bajnok csapat lett volna. De hát ezt már nem tudjuk meg.
Elképzelhető. És igen, sajnos nem tudjuk meg. Minden esetre az teljesen egyértelmű vált most a pletykákból, hogy ha sokan le is írták D'Antonit, még mindig nagyon sokan vannak, akik abszolút hisznek benne, és nagyon-nagyon jó szituációba tud majd kerülni, hogy én azt gondolom, hogy az utolsó próbálkozásainak egyikét így megpróbálja ezekkel a csapatokkal. Azért ezt nehéz elképzelni, hogy ő 75 éves korában is edzősködni fog még.
Igen, de hozzáteszem, hogy akkor már én a Philly-ben nézném meg, mert az lenne a nagyobb kihívás. Nyilván egy...
Nagyobb potenciális legyünk őszintén.
Igen, de egy anti-D'Antoni, egy anti-Antoni csapat, vagy anti-D'Antoni csapat. Hát, hogy velük mit csinál? Hogy aztán hogyan alakítják például a keretet, hogy ehhez is tud-e alkalmazkodni és modern felfogást odavinni, az egy óriási kérdés, amire alig várom a választ. Ugye az Indiánában nem tudom, tehát ott pont az lenne, hogy egy kicsit ilyen Houston csinálhatna belőlük, ugye Oladipo erre alkalmas, meg Brogdonnal lehet pick and roll-ozni, de egyik sem olyan jó, mint mondjuk Westbrook, és bár most már Westbrookról nem mondok semmit, de egyikőjük sem olyan jó, mint Harden, tehát Oladipo se Harden, Brogdon, meg messze nem Westbrook mondjuk fizikalitásban, tehát nem érezném, hogy hú, de nagy váltás jön, vagy D'Antonit ki hívás elé állítaná újra az élet.
Igen, és egyébként, ha megnézzük a Sixersnek a keretét, az a hihetetlen káosz, ami jellemzi őket, de a káoszt itt nem feltétlenül csak negatívan értem, mert a káosz az egy olyan kiszámíthatatlan erő, ami el is söpörhet mindent, és tényleg megállíthatatlan és válhat, és ugyanezt érzem náluk is, tehát a talent az megkérdőjelezhetetlenül ott van. És akkor miért ne dobnál rá erre az egész halomra egy D'Antonit? Tehát nem? Az olyan költői is lenne, hogy illene ez az egész szituációhoz, és hát legyünk őszinték azért még így is, hogy az alap kiinduló pontja lehet, hogy a Pacersnek stabilabb, magasabb szinten van. Tök egyértelmű, hogy a Sixers-el lehet bajnoki címet nyerni, vagy legalábbis inkább lehet velük, mint a Pacers a jelen pillanatban. Igen. Azt valahogy tényleg csak akkor tudná elképzelni az ember, hogyha Oladipo a régi szintre vissza tudna kerülni, amin nem játszott már 3 éve gyakorlatilag, és hát folyamatosan sérülésekkel bajlódik. Nagyon nehéz ez elképzelni. Akkor sokkal inkább látom már azt magam előtt, hogy D'Antoni odaadja Simmons kezébe a labdát, vagy esetleg még akár az ő keze alatt elkezd triplázni Simmons, hogy milyen sikerrel azt hagyjuk, de legalábbis kihoz belőle egy brutálisan jó támadó csapatot, amelyik lehet, hogy nem lesz top 3-as védőcsapat, idén mondjuk nem voltak ott statisztikailag, de potenciálban nyilvánvalóan, de még megmarad mindig egy top 10-esnek, és szerintem bele komolyabb esély lehetne playoff sikerekre, mint mondjuk egy nem tudom, egy tradicionálisabb edzővel.
Teljesen adom, és mivel nem beszéltünk egy hete, legalábbis itt a nézők előtt az éterben, ezért meg kell, hogy kérdezem tőled, hogy volt-e akár az NBA first, second, third teambe, de legalábbis az All-NBA csapatokba, vagy az All-Defensive csapatokba, esetleg az All-Rookie csapatokba valami, ami nagyon kiverte nálad a biztosítékot, vagy úgy ilyenkor már csak legyint az ember, hogy miért ilyen későn osztják ki ezeket a díjakat.
Az teljesen egyértelmű, hogy nem most kellett volna kiosztani ezeket a díjakat, ugye erről beszéltünk nagyon sokat, talán mi itt a podcastben is, és persze mindenféle fórumon is szoktunk. Én ennek nagyon-nagyon örültem, hogyha most az All-NBA First Teamről beszélünk, hogy Luka bekerült, azzal is egyetértettem volna, hogyha második csapatba került csak be, de azt gondolom, hogy megérdemelt teljes mértékben. Kávé is megérdemelt lett volna, talán ugye kevesebb mérkőzés miatt, bár Luka is kiadott elég sokat a bokája miatt, hogy most ne fejtjetek meg, hogyha kiderül, hogy nagyjából hasonló meccset játszottak, hasonló számú meccset, és hát Anthony Davis-en még esetleg kiakadhattunk volna, nem maga a tény miatt, hogy bekerült, mert egy zseniális szezonja volt, és van is, ugye erről is beszélünk még később, hogy a play-offban is, hanem az, hogy hát gyakorlatilag ugye centerként került be a nem center Anthony Davis. Ezzel kapcsolatban azért lehet vitatkozni, de ugye hozzá kell tenni, hogy James is hivatalosan elvileg idén guard pozícióban volt ugye irányítóként, és mégis forwardként kerül be. Az igazság, hogy össze kellett hozni ezt az ötöst, Davis sem akarták kihagyni a szakírók, és így megoldották ezzel, hogy áttolták gyakorlatilag LeBront a forward pozícióba. Ennek ugye Jokic itta meg a levét, de az igazság, hogy megérdemelte Davis is, Jokic is megérdemelte volna az első csapat tagságot, mind a ketten szerintem zseniális alapszakaszon voltak túl. Talán Jokic kezdése nem volt annyira erős, és ezért...
Igen, amúgy szerintem is körülbelül ez volt mögötte. Egyébként én nekem nagy bajom nincs ezzel a három csapattal. Ben Simmons szerintem kicsit azért is került be, mert szerintem mindenki tudta, hogy most Embiid nem kerül be, és kellett valaki a Philly-ből, szóval tehát nyilván mondjuk Ben Simmons, de hát Booker tudnám egyedül reálisan berakni a helyére, ő is hagyott ki meccseket. Itt sokan számunk, például nem is tudom, hogy ki, talán Lillard számunk érte, hogy miért nincs Bradley Beal meg Trae Young benne ebbe az All-NBA harmadik csapatba. Én teljesen egyetértek vele, hogy nincsenek benne. Még sokkal inkább Kyle Lowry-t előbb idehoznám, annak ellenére, hogy nem 30 pontot átlagol.
Talán Siakam helyével lehet vitatkozni, de ugye azért ő nagyon-nagyon jó alapszakasz futott. Lehet, hogy itt is az beszél belőlem, hogy a play-offban sajnos leszerepelt, de egyébként az alapszakasz alapján...
Igen, korrekt.
Meg lehet magyarázni a második csapattagságot, és hát a harmadikban mindenképpen benne kellett volna lenni a legrosszabb esetben. Egyébként rendben van, tehát az All-NBA az szerintem abszolút rendben van. Ami picit nekem kérdőjeles volt, az All-Defense.
Ne is mondd.
Ott viszont azért bele tudunk kötni a dologba, én azt gondolom.
Kezdjük azért az elefánttal a porcelánboltban, aki Patrick Beverley, aki teljes mértékben a hírnevére kapott egy díjat. Szerintem a keveset játszó extra védők közül Chris Dunn jobb védő nála is jobban megérdemelné bármit, például Jrue Holiday, Kyle Lowry, mind bőven előbb kellett volna, hogy bekerüljenek. Ezek a játékosok éppen hogy lemaradtak, ugye? De megmagyarázhatatlan, Beverley-nek a védekezése is egyébként visszaesett már mondjuk a két évvel ezelőttihez képest. Túlértékelt védő is rengeteget faltolt, tehát már ezért sem tud egyáltalán a pályán maradni. Én itt rögtön úgy leakadtam, hogy mondtam magamba, hogy ez egy hírnévre kapott, egy reputációra kapott defensív team tagság.
Nem kérdés, és én ugyanezt elmondanám Eric Bledsoe-val kapcsolatban is, nem teljesen hasonló mértékig.
De... Igen, azért őt valaha ennyire meg lehet védeni.
Valamennyire meg, abszolút. Nyilván, ha csak abból indulunk ki, hogy több embert ki kellett választani abból a védőcsapatból, amelyikről nagyon sokszor elmondtuk, hogy nem csak idén ők voltak statisztikailag a legjobbak, hanem all-time értelemben is elég magas helyeken végeztek volna mindenféle statisztikai összehasonlításban, főleg az advanced statok terén nyilván. azért talán az egy picit erős, hogy három játékos lett kiválasztva ugye ebből a csapatból. Nyilván Jannics első csapatos tagságát senki sem vitatja, de az tényleg azért erős, hogy Brook Lopezt is kiválasztották a második csapatba, és Eric Bledsoe-t is. Ezzel semmiképp nem értek egyet. Szerintem az ő bármelyikük helyén lett volna egy olyan játékos, aki jobban megérdem, hogy nyilván Bledsoe helyén az általad is említett Dán, vagy Lauri akár, vagy Holiday. Center poszton nyilván azért nehézkesebb lett volna ez a történet, mert azért nem dúskálunk ugye a nagyon jó védekező centerekbe, és bemet ráadásul ugye meg nyilván Gobertet ki is választották ebbe a két csapatban.
Igen, ha már centerről beszélünk, az Orruki tímmel úgy nagyon nem lett volna semmi bajom, de ez egy ilyen régi beüldégződés, hogyha egy rookie sok pontot dob, akkor nem nézi senki, hogy mennyire trágyaszar csapatban tette, már pedig ugye Erik Pássállal ez volt a helyzet, semmi keresni valója szerintem az első csapatban. Tudom, hogy ez nem egy nagy dolog, hogy most jaj, első csapat lett, vagy második csapat, tehát, hogy nem kell ezért felháborodnom, vagy ilyesmi, de azért ezt mindenképpen meg akartam jegyezni, hogy Pássának egyébként ugyanúgy döbbenetesen rosszak voltak az advanced mutatói, különösen védekezésben. Nem is hatékonyan szerezte a pontjait, tehát ez tényleg egy az egyben az volt, hogy egy Hachimurát is bármikor előbb raktam volna oda. Most ha már ragaszkodunk ahhoz, hogy magas embert keresünk, vagy egy PJ Washingtont. Tehát, hogy itt az a probléma, hogy az Orruki teamben semmi értelme az 1-5-ig, de még a két guard, két forward, egy center beosztásnak sem, és ráadásul Brandon Clark simán elvihette volna a center posztot, mert a ideje felét ott töltötte.
Igen, és én még ezt valószínűleg meg is cseréltem volna, ugye Kendrick Nunn csapattársával, Tyler Hero-val, de mondjuk ez már tényleg részletkérdés, és itt azért is tudjuk ezt valószínűleg könnyebben elengedni majd, mert ez az Orruki csapat azért általában nem érdekes senkit, magukat a játékosokat sem, tehát nyilván, hogyha megkérdeznéd mondjuk Tyler Hero-t, akkor azt mondaná, hogy nem annyira lényeges, mert én All-Star akarok lenni, meg Star tök lényegtelen, hogy a legelső szezonban most első vagy második csapatba választottak ki. Lehet, hogy aznap még idegesíti, de utána ők is hamar szerintem el tudják engedni ezt a dolgot.
Abszolút adom. Na akkor, ha már Tyler Hero-t megemlítettük, meg a Miami Heat-et, nézzük rá a keleti konferencia döntőre, ami 2-1-re áll, és a Miami, hát ugye mondtam talán másfél hete ezt a Miami edzőtáboros elméletemet, hogy ugye ők gyakorlatilag képzőtábort csinálnak, hogy sokkal jobb kondícióban vannak, és ugye érdemes ezt összehasonlítani a Clippers-szel, akiknél lenyilatkozták konkrétan, hogy igen, elfáradtak a játékosok. Mondjuk nem volt nagy ötlet rátenni Kawhit Murray-re, de mindegy, tehát Murray egy picit többet szalad, mint amennyi egy ekkora támadó terhet viselő Kawhinak egészséges lett volna. Ettől függetlenül a Clippers például nagyon elfáradt, voltak csapatok, akik nem tudtak kellő kondícióba kerülni, és pontosan tudjuk, hogy a Miami-nál ez nem fordulhat elő. A Miami-nál küldtek haza edzőtáborból játék azért, mert 11% fölött volt a testzsír százaléka, tehát hogy ez egy kiképző tábor, ami náluk van, és a negyedik negyedekben ez egy pici magyarázattal szolgálhat, de ugyanakkor mégis az első két meccsen én azt éreztem, bár mind a két csapatot kedvelem, és mind a kettő nagyon szimpatikus, hogy nem verte meg egyik a másikat, hanem inkább szerencsének mondanám, hogy ezt 2-0-al vitte a Miami, mert tök jó azt mondani, micsoda mentalitás, és odaálltak, és a negyedik végén, és Dragic mindent bedobott, meg Butler, aki egyébként meccseken át szenved, mindent bedob a végén, aztán nézzük már meg, hogy 10-ből hányszor lehet ezt megismételni. Lehet, hogy a mentalitás mondjuk annyit ér, hogy nem 10-ből háromszor, hanem 10-ből négyszer történik ez, de nyilvánvalóan egy kis szerencse is van abban, hogy 2-0-ra tudott vezetni a Heat, és azt gondolom, hogy igazságos is, hogy a Boston tudott egy mérkőzést nyerni, és így azért most egész nyitott ez a párharc.
Én is nyitottnak érzem most, nyilván ez az is kellett, hogy szépíteni tudott a Celtics, és hát elég szépen szépítje éhetek ezzel a szójátékkal. Semmiképp sem túlzás azt mondani, hogy szerencse is kellett az első két meccshez. Nem kell tovább menni, mint a hosszabbításos meccs. Egy hosszabbításos mérkőzés megnyeréséhez mindig szükség van a szerencsére is. Viszont azt is azért ki kell emelni, hogy azok a jegyek, amik erre a Heatre kezdtek jellemzőek lenni, mik ezek? Clutch játék, Jimmy Butler egy személyben nagyon-nagyon rendben volt a záró percekben, ugyanez igaz Goran Dragicra is, tehát van két ilyen labdakezelőd, akinek oda lehet dobni a labdát a végjátékban. Ebben úgy érzem, hogy előnyben voltak és lesznek is.
Meg egyébként Hírónak sincs lelki ismerete, ezt is tegyük hozzá, tehát hogy miket mer eldobni mondjuk 50 másodperccel a vége előtt.
Bár a második mérkőzésen nekem ő nagyon kilógott a negyedik negyedben. évben, ő tényleg újonc módjára játszott, viszont azt is leírtam a fórumban, hogy mégis tetszik Spoelstrától valamilyen szinten, hogy bennhagyta, mert ezzel rohadtul meg tudod erősíteni az önbizalmat egy fiatal játékosnak. Tehát ha nem rángatod le egy playoff meccsen a hibái után, nem szépen fennhagyod, az nagyon-nagyon sokat érhet. Nyilván rövid távon is adott esetben, hogyha még ebben a párharcban lesznek hírónak nagy meccsei, de hosszú távon meg aztán főleg. Mert az az igazság, hogy vigyázni is kell egy olyan játékosra, akiben olyan potenciál van, mint híróban, amiről még nem tudjuk pontosan, hogy mi, de én azt gondolom, hogy meghúznánk legalább a lécet, hát az All-Star szint felett. Egy párszoros All-Star kiválasztás szerintem odalülnénk most be, ami a nem feltétlenül garantáltan elért szint, de azt mindenképpen el tudjuk képzelni, nem tudom, egyetértesz-e.
Főleg azért is, mert lehet, hogy most majd hosszabbítanak még Dragicsa a 2 évre, de én azt látom, hogy híróból, amúgy ez de különösen vonatkozik, na mindegy, ne menjünk ebbe bele, szóval, hogy majd valamilyen szinten azért ball handler is válhat, neki teljesen megvan ehhez a képessége, és ha ez megtörténik, akkor jönni fognak az All-Star kiválasztások.
Passzkészsége mindenképp, a labdakezelése még kell változ, kell javítani, de szerintem az is rendben lesz. És akkor visszakanyarodó, ugye,
a hit erősségeit soroltad fel, ugye, hogy ezek az erősségek esetleg kijönnek, és ez is kétségtelen.
Igen, és ugye a három pontos dobás volt az egyik ilyen erősség. Ugye most megnézem gyorsan az első meccsen, az érdekes egyébként, hogy eddig összességében a párharc alatt a Celtics jobban triplázik, és százalékosan az egyébként így volt például a hosszabbításos meccsen is, ahol a hit összességében 33%-kal triplázott csak, ami nem jó, és egyébként a saját átlaguk alatt is van jó pár százalékkal, viszont van ez a kicsit unalomig ismételt vélemény az amerikai sajtóban is, tudod, ez a timely free pointers, tehát hogy a jó időben bedobott dobások.
Igen, a lélekölő triplák.
Annyira éreztem ezen a meccsen, hogy tényleg ilyenkor statisztikákat picit kidobhatod az ablakon, és nem azt mondom, hogy számszerűleg többet ér más időpontban eldobott tripla, nyilván nem mind a 2-3 pontot ér, de igenis számít az, hogy hogyan időzítik a játékosok, számít az, hogy a meccs elején forró egy csapat, vagy a meccs végén, ideális esetben a meccs elején is egyébként jól kezd egy csapat, és aztán még rá tudnak kapcsolni egy lapátra a negyedik negyedben, hogyha szükség van rá. Na ez az, ami például a Denver Nuggetsnek komoly problémákat okoz, hogyha majd rájuk térünk.
Egyébként tényleg akkor azt is jegyezzük meg, hogy igen, van némi különbség, tehát 35%-kal dobja eddig a triplát a Boston, és csak 34-jel a Heat, kerekítgettem, de a Heat egyébként 30-al több triplát dobott eddig rá, tehát az egyértelmű, hogy ez így többet ér még mindig, és az is egyértelmű számomra, hogy sokkal inkább játszanak a triplákra, ugye a Miami játékosai, tehát ők megpróbálják ezt az erősségüket kihasználni.
Nem kérdés, igen, tehát a Heat játékának nagy része, és itt akár Adebayot is ide citálhatnám, az, hogy kialakítsák a triplákat, és Adebayo is rendszeresen néz hátrafele is, ami szerintem egy nagyon-nagyon jó tulajdonság egy olyan centernél, aki jelen pillanatban egyébként face-up center elsősorban, és nem igazán van meg a gyűrűnek a háttal játéka. És itt még léphet szintet Adebayo, aki egyébként szerintem szenzációsan játszik, úgyhogy a Heat viszont nem kezdte jól a mérkőzéseket, és ugye Jimmy Butler is lenyilatkozta most már, hogy ez kicsit kezdik unni ezt a dolgot, úgyhogy a holnapi meccsen, ami ugye érdekes, most megfordult a dolog, hogy most kétszer egy meccs után fog játszani a Lakers és a Nuggets, és utána folytatják majd csak a másik párharcot, hogy utolérjék őket. Nagyon kíváncsi leszek, hogy tényleg végre jól tud-e kezdeni a Heat, mert az biztos, hogy most Haywarddal kiegészülve és ettől picit megtátosodva a Celtics nagyon-nagyon magabiztosan érzi magát, és simán bemontrázhatják maguknak azt, hogy eddig ők a jobb csapat. Annak ellenére, hogy 1-2-re áll a párharc, mert a mérkőzések, illetve a negyedek nagy részét, mérkőzések nagy részében vezettek, nagy százalékában is a negyedek nagy részét megnyerték.
Igen, meg picit jobban irányít tották szerintem a dolgok menetét, mint a Miami. Azért ez elképesztő, hogy két milyen kiegyensúlyozott csapat van itt most a keleti konferencia döntőben. Még a Bostonra rámondhatja az ember, hogy 4 emberes, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy ez nincs így, ugye ott 4-en is 20 pont fölött átlagolnak, és azt külön kiemelném, hogy ugye Tatum, Brown, Walker és Smart, és ebből Brown meg Smart 64, illetve 63%-os TS-t hoz eddig. Ez se véletlen, nyilván a két nagyobb terhet és nagyobb szervezési terhet cipelő játékos, Tatum és Walker lesz a kevésbé hatékony, tehát itt csodák azért nincsenek.
Meg ugye azt is ki kell emelni, hogy Brownnak volt most egy brutális meccs, ahol alig hibázott dobást, és ez nagyon-nagyon megtolta azért a TS-ét.
Persze egy 3 meccs alatt, igen. Csak fel akartam hívni arra a figyelmet, hogy van ez a 4 pontszerző, és nyilván ott van Tejsz, akinek nagyon érzik, amikor falt problémákba keveredik, már pedig rendszeresen falt problémákba keveredik, és most majd jön Hayward. Tehát ez azért minimum egy 6 emberes csapat, és akkor jöjjön a Miami, mondom, nagyon durva. Adebayo átlagol 22 pontot, Dragic 21 hetet, Butler 17-et, Hero 15-öt, Duncan Robinson 12-3-at, és akit kihagytam, az Jay Crowder, aki 14 hetet. 6 játékos átlagol legalább 12 pontot, és egy se átlagol 22-nél többet. Ennyire kiegyensúlyozott csapatot utoljára vajon mikor láttunk konferencia döntőzni?
Szerintem, nem tudom, soha, vagy nyilván az erős túlzás, de lehet, hogy soha egyébként.
Lehet, hogy soha. Vagy várját, talán a tavalyi Raptors kéne megnézni, de szerintem ott is már azért az maximum 4 ember szerezte ott már a pontok.
Igen, meg ugye ott azért egyértelmű első és második számú opció ki volt rajzolódva. Talán a második számú nem, de az első számú egyértelműen. És ugye ezért is lenne nehéz ilyen csapatot találni visszamenőleg is, mert általában minimum az, hogy az első számú opció megvan, az szinte mindig adott, de sokszor ugye 1A és egy mellett az 1B, 1 per A, 1 per B, úgyhogy nagyon-nagyon ritka ez, és egyébként, hogyha én hű maradnék saját magamhoz, akkor azt mondanám, hogy pont emiatt nincs esélye se a Heatnek, se a Celticsnek nyerni idén, de idén szerintem minden ilyen véleményt ki kell dobni a kukába, vagy legalábbis jegelni kell, mert egyrészt nincs hazai pálya, ami teljesen átírja a dolgokat, én azt gondolom, vagy legalábbis befolyásolja nagyon erősen. Másrészt pedig most kezdtünk el pont elmenni az elmúlt években kicsit az európai kosárlabda irányába abban is, hogy most már ugye nem feltétlenül csak a legtöbb sztárral felálló csapatok lehetnek jók. Ugye most a Dual Star Ligában vagyunk, 2 sztár van általában, de ettől függetlenül nagyon-nagyon fontos lett a csapatkosárlabda, ugye lejjebb mentek a játékpercek.
Fontosabb lett az edző.
Így van. Rámentek a pihentetésre jobban, és a teljesítmények maximalizálására, ami én azt gondolom, hogy még jobban kidomborítatja azt a csapatfaktort. Valószínűleg még mindig a nagy sztárokra fog fogadni, hogyha összejön egy olyan döntő, de mondom azért ez az év, ez más lehet, és tényleg lehet reális esély, én azt gondolom a Heatnek is, és a Celticsnek is, független attól, hogy melyikük jut majd be a döntőbe.
És akkor azt mondod, hogy független attól, hogy melyikük kijut a Denver és a Lakers közül a döntőbe, és egyet is értek. Tulajdonképpen Baska már elég régóta bemondta, és akkor kicsit sajnáltam is, mert én is, nekem is már akkor bőven a fejemben volt ez, hogy aki keletről bejut a döntőbe, az nyeri a ligát. Én mernék most a keleti győztesre fogadni, mert nem ez egyszerűséggel azért, mert látod a két meccset, és egy magasabb a színvonal a Heat Bostonokon, mint eddig legalábbis a Lakers és a Denver összecsapásain, de hát aztán vagy sose fogadj LeBron ellen, vagy pedig a Denver minden megfordít, és sosem adja fel, és majd 0-3-ról a döntőben. Nem tudom.
Lékezt vannak, ugye alapban se szeretnek minket, ugye ezt kijelentettem, úgyhogy én azért még mindig a sztár faktor mellett maradok majd valószínűleg. Egyébként lehet, hogy akkor is, hogyha a Nuggets valami csoda folytán megfordítaná ezt is, és hát miért van szükség csodára? Sajnos, ugye megtörtént ez a bizonyos második meccs, amiről most beszélni fogunk.
Még az elsőről se beszéltünk az előző podcastben, amiben nem voltál, akkor még csak beállangoztunk, úgyhogy nyugodtan beszélünk mind a kettőről, mert hogy igazából arról van szó, hogy az elsőn egy egyébként szerintem fáradtnak tűnő Denver nem igazán tudott védekezésben, nem tudom, azokat az alapdolgokat se tudta megcsinálni, amivel a második meccsen megint kiderült, hogy a Lakers-t azért le lehet szedni támadásba. Tehát, hogy amint a második meccsen elkezdett védekezni a Denver, én úgy gondolom, hogy ott az első fél időben egy egészen extra dobó formával James Davis, meg tényleg sokan, még 60 pontig jutott a Lakers, de már akkor is azt éreztem, hogy ez most sokkal jobb a 60 pont ellenére is, és ez a második fél időben ki is jött.
Ilyen két CP bedobott jó pár brutális tiplet, tehát le a kalappal előtte, én ugye őt, ha nem is tartottam, de reméltem az egyik gyenge láncszemnek, aki nem tud majd annyira jól triplázni, mert bár a szezon során egyébként megmutatta, hogy ő be tudja dobálni ezeket, nem gondoltam volna azt, hogy konzisztensen a play-offba is beveri, és most nem nézem meg a statokat, de jól emlékszem, a Blazers ellen sem feltétlenül volt annyira jó ebben, illetve a második körben sem a Rakic ellen, de nyugodtan javítsatok ki, hogyha tévedek. Mindenesetre ő szenzációs volt ezen a meccsen, tehát a 2 olyan triplet is bedobott, ami kifejezetten bravúr kosár volt, és amit még mondani akartam mindenféleképpen, hogy igen, tehát hogy a védekezés a Lakersnek. Ez az a nagyon nagy ütőkártyájuk, ami megvan, mert ha nem is mindig tökéletes, és nem lehet rájuk sózni azt, hogy ez egy all-time great védekező csapat, de legalábbis a mai szinten, a mai szabályok, a mai keretek között elit, és ezt stabilan hozzák, és ez nagyon nagy előny, mert ezt rajtuk kívül szerintem csak keleti csapat tudja. A Clippersre sem volt igaz, akinek egyébként akkor bőven meg lett volna az esély erre. Ők sem tudták, és ez azért még a mai play-offban is nagyon fontos. Nem annyira fontos, mint régen, de még mindig nagyon fontos, és ez hatalmas előnye a Nuggets-szel szemben is. Tehát konkrétan 3-4 percekre le tudják védekezni a Nuggets-szel, úgyhogy nincsen mezőn kosaruk tényleg addig. Egy olyan csapatot, amelyik bár oké, támadásban is kiegyensúlyozatlan, de legalábbis elit teljesítményre képes időnként, és ezt a csapatot is kordában tudják tartani. Rá tudják erőszakolni az akaratukat, én azt mondom, ez az első meccsen is, és a második meccsen is azért sikerült. Nincsen Jokic egyébként szenzációs és hősies, tényleg szuperlatívuszokat nehéz találni rá, és azért nem is kell, mert kikaptak végül.
De hát az az utolsó 4 perc Jokicstól, az félelmetes volt.
Akkor tényleg mindenki Jokicsról beszélt volna az elmúlt napokban, és tényleg ez valahol egyébként megmutatja a sportnak a szépségét, meg az árnyoldalát is, hogy a teljesítményt akkor értékeljük igazán, hogyha győzelem párosul el, és aztán Jokics ugyanezt elmondaná neked, hogy na oké, jól játszottam, és akkor mi van? Semmi, kikaptunk a végén. Nem ért semmit, úgyhogy ez is fair valahol.
Beszélnék én is egy-két szót a Lakers védekezéséről, mielőtt tovább mész, ugye tényleg az, hogy a védekezésük meccsben tartotta őket akkor, amikor támadásban szinte esélytelenek voltak perceken át. Gyakorlatilag, ha LeBron megpróbált betörni, körbevették 4-en vagy 5-en, tehát ilyen egészen kosárlabdapályán alig látott jelenetek. Davis-t ennek megfelelően nem tudták azért annyit duplázni, és nyilván ő neki volt több lehetősége, meg ugye nyilván Rondóról lesegítesz, és az is egy olyan dolog, hogy Rondó se fogja a végtelenségig bedobálni a tripláit, úgyhogy szerintem tökéletes munkát végzett a Denver, de a Lakers-t a védekezéssel még ekkor is meccsbe tartotta, és tényleg Jokicsnak a hős teljesítménye kellett ahhoz kicsit, hogy ezt a védekezést egy kicsit átvágja. Nyilván például, amikor Anthony Davis-t betolta a palánk alá, és onnan dobott egy kosarat, nagyon látványos volt, és nagyon jó volt, de ez nem az a típusú játék, amire egy egész támadó játékot ugye fel lehet építeni mondjuk egy egész meccsen. És ezért értek teljesen egyet veled abban, hogy a Lakers védekezése egy olyan állandó faktora ennek a párarcnak és ennek a rájátszásnak, aminek elképesztően sokat köszönhetnek. Csak ezt a kis kiegészítést akartam még hozzárakni.
Igen, és arról is beszélünk kell, hogy Davis mennyire jó második opció, annyira jó, hogy valószínűleg el is kéne felejtenünk ezt a második opció dolgot, mert felmerül a kérdés, hogy ő most akkor mennyivel rosszabb játékos jelen pillanatban, mint LeBron. Én is azt mondanám még, mielőtt még a Lakers szurkolók kitérnek a hitükből, én is őt választanám persze, de ez inkább egy ilyen zsigeri döntés, és azért választanám őt, mert tudom, hogy ebben a szezonban is szenzációs volt, tudom azt, hogy második lett az MVP szavazáson, tudom azt, hogy ez az, amit nekem mondanom kell. De ha leülnénk, és konkrétan megnéznénk a különbséget jelen pillanatban közöttük, az biztos, hogy kisebb különbség lenne, mint ami a reputációjuk között van.
Ez bőven benne van, de azért én ezt nem tudom elengedni, ezt a kérdést sem tudod, hogy első opciónak kit választanál ott meg, viszont óriási különbség van kettőjük között, tehát hogy az a helyzet, hogy mivel Davis nem tud szervezni, azért lehet, hogy jobb, nem tudom, lehet, hogy jobb játékos, és mégsem az.
Borzasztó sokat fejlődött szervezőkészségben is Davis. Hihetetlen ilyen 4-5-6 asszisztokat ő mikor átlagolt soha.
Jó, ez teljesen rendben van, de hát nyilvánvalóan nincsen LeBron közelébe se.
Igen, persze. Úgyhogy mindesetre azt el tudom képzelni abszolút, hogy bejut a döntőbe a Lakers, és mondjuk ott megnyerik, akkor Davis nyújtson olyan teljesítményt, hogy akár ő megkapassa a Finals MVP-t. Nem lenne egyszerű, de nem tartom elképzelhetetlennek, kicsit nyilván előre szaladtunk.
Igen, nézzük már meg, hogy mi kell szerinted a Denvernek ahhoz, hogy visszajöjjön ebbe a párharcba, mert szerintem azért ez egy izgalmas kérdés, és nyilván a második meccs alapján azért joggal reménykedhetnek a Denver drukkerek, hogy itt nem söprik ki őket.
Talán igen, ugyanakkor meg a söprés nagyon ritkán néz ki úgy, hogy minden négy meccset dominál egy csapat, és simán kisöplik. A söprés az általában így szokott összejönni, hogy valamelyik csapat balszerencsés is, és azt az egy-két meccset is elveszíti, amit egyébként megnyerhetett volna. Úgyhogy engem, ha csak sportlélektani szempontból nézzük ezt a párharcot, engem minden nem lepne meg a söprés, mert gyakorlatilag a Nuggets is tudja, hogy ezt a meccset meg kellett volna nyerniük, és ott volt gyakorlatilag a kezükben, és onnan tépte ki Anthony Davis ezzel az elképesztő dobással. Hogy mi kell tőlük jobb kezdés, tehát ami igaz a Heatre, az rájuk is igaz volt mind a két mérkőzésen, mind a kettő meccsen borzasztóan kezdtek, plusz 14-15 pontos hátrányok voltak mind a két meccs első fél idejében. Először is kell az, hogy megnyerjék az első fél időt, szerintem ma éjjel. Nyilván kell az, hogy Jokic folytassa az egyébként zseniális játékát, és valamelyik kiegészítő embernek még a Grant, Harris, Craig hármas közül, vagy összesen hármajuknak be kell dobnia szerintem egy 5-6 triplát legalább hármajuknak, jó védekezés mellett, és Murray-től kell legalább egy jó mérkőzés. Tehát nyilván nagyon egyszerűen hangzik, de az kell, hogy a Nuggets azon a szinten játszon, ami egyébként bennük van, és amit megmutattak sokszor, és a Lakers se legyen nagyon magabiztos, mert hogyha a Lakers most nagyon-nagyon magabiztos lesz a 2-0-as vezetéstől, akkor lehet, hogy az átírhatja bármit, amit a Nuggets csinál, mert nyilván azért van egy LeBron és egy Davis-ed, akik tudnak olyan szinten játszani, hogy majdnem mindegy legyen a másik oldalról, hogy ők mire képesek.
Hát ezt hallva én rohadtul fosnék a Nuggets drukkerektől, ez nem reális négy meccsen át, ötből mondjuk négy meccsen át, amit mondtál, hogy ez mind megtörténjen. De szerintem azért vannak itt konkrétabb dolgok is ennél, aztán lehet, hogy nem fogsz egyetérteni, de nekem az egyik ilyen kulcs momentum az az, hogy abba kell hagyni azokat a rotációkat, amik miatt Jokic fogja a Davis-t. Tehát ez nem működik. Jokic nem tudja fogni Davis-t, rosszul fogja Davis-t, és pedig Jokic, vagy soha nem láttam ennyire mozgékonynak, és élete védekezését hozta az előző párharcban, és szerintem most is jó. De őt nyugodtan el lehetne bújtatni hat másik játékoson, mert a Lakersnél erre van lehetőség, miközben messze Millsap fogta legjobban Davis-t, amikor végre rákerült. Plumlee-val is vannak most nagyon nagy bajaim, pedig nem tartom rossz védőnek, de eddig, hogy is fogalmazzak csak, eléggé mínuszosnak tűnik. Azt ne hagyja már valahogy Melon, hogy ebben meccsap hátrányba kerüljenek, ez az egyik, és itt sokszor a maguk a rotációk is ugye számítanak, mert attól függően nyilván, hogy a Lakers két magassal, vagy csak Davis-szel van a pályán, a palánk alatt, mert ez már nagyon hülye hangzik ez a frázis a mai ligában, de értitek? Szóval attól függően azért neki erre reagálnia kellene, és szerintem ez még nem igazán történt meg. Ugye Nate Duncan mondta pont azt a legutóbbi podcastjükben, hogy ha ezeket kivettük volna, vagy ezeket megcseréltük volna, akkor a Nuggetsnek ez egy sima győzelem lett volna a második meccs, mert Davis-t ennél lehet jobban lassítani szerinte, és szerintem is. És akkor a másik, ami ilyen konkrétum, az az, hogy támadásban egyszerűen sokkal többet kellene erőltetni, tudom, hogy ez nagyon fárasztó, de a Jokic posztapokat egyáltalán nem tud senki mit kezdeni vele jelen pillanatban, és ez nem egész meccses terv, ahogy ezt már korábban is elmondtam, de ennél szerintem jobban lehetne használni, mert ő ugye onnan is baromi jól tud passzolni. Láttunk rá példát, de ami működik, ami matchup előny, azt jobban ki kéne használni a Denvernek, és úgy érzem, hogy se támadásban, se védekezésben nem történik meg ez. Még akkor is, hogyha kiváló egyéni teljesítményeket látunk a Denvertől mind a két oldalon.
Az a baj, hogy szerintem Melon azért sem erőlteti ezt, mert az elmegy attól, amiben egyébként tök jók, ami a csapat kosárlabda. Tehát ha ennyire masszívan, és most főleg támadásról beszélek, elkezded erőltetni a one-on-one meccsapokat, akkor nem fog járni a labda. És amikor a Nuggetsnél nem jár a labda, akkor borzasztóan rosszak, és általában akkor nem tudják bedobni a kiegészítő emberek a triplákat.
Ebben van valami, de azért azt se felejtsd, hogy Murray így is rengeteget egyegyezik.
Igen, de szerintem ez pont az, hogyha még ezt, tehát hogyha Jokicot is beküldöd egyegyezni, akkor ott vagyunk, hogy akkor van egy Clippersünk, és szerintem az nem feltétlenül megoldás.
Figyelj, azért szerintem ez Jokicnál más, ne arra úgy, hogy félbeszakítalak, mert Murraynél megérteném, ha ezt mondanád. Jokicot duplázni kell a palánk alatt, Jokic abból ki tud passzolni, tehát hogyha beküldöd Jokicot és katolsz, és intelligensen olvasod, hogy ki honnan dupláz a védekezésben, akkor ez azért még emlékeztethetne csapatjátékra szerintem.
Most ha duplázásokról beszélünk, akkor ugye azt is ki kell emelni, hogy Jokicot nagyon nehéz, meg nem is feltétlenül ildomos duplázni.
Bizony.
Amikor érdemes duplázni, az ugye amikor lejár a támadó idő, vagy akkor, hogyha tényleg be tudsz segíteni mondjuk egy Tori Craigről. De ő ugye nem feltétlenül van fent mindig a pályán, és azért a teljesen üres triplákat ő is nagyjából bedobálja. Úgyhogy még azt is jártam kérdezni, hogy a Lakersnek védekezés szempontjából megérni egyébként, hogyha hagyja egyszerűen, hogy Jokic megszórja magát egy az egyben. Nek ugye jöttek már ki azért ilyen 35, akár 40 pontos meccsei is, és ha limitálni tudnak mindenki mást, akkor azért az jó. az jó a Lakers szempontjából, mert az nem bazírozás, hogy arra számít az, hogy a Davis-LeBron duo megint berámol körülbelül egy ilyen 55 pontot legalább, mert annyit szoktak legalább, és az elég is lehet. Úgyhogy Vogel szempontjából én azt gondolom, hogy azért több lehetőség van. Nyilván, amikor van két ilyen sztárod, akkor például, hogyha a Davis-Jokic matchupot is nézzük, ha LeBron úgy hívja a pick and roll-t, akkor nem nagyon van esélye a Nuggets-nak, mert nem cserélnek feltétlenül olyan jól el, meg nem is ez az alaptaktikájuk. Szóval van esélye Lakersnek arra, hogy megkapja a Davis-Jokic matchupot, ami valóban természetesen előny. Inkább előny valószínűleg a támadó oldalon, mint a védő oldalon. Mert a védő oldalon nyilván Jokic megoldja, viszont támadó oldalon meg esetleg faltolniákba is lehet még kergetni Jokicot. Davisnek nem feltétlenül kell azért faltolnia Jokicot, mert együtt élsz azzal, amit ők tudnak. Nem kell még egy LeBron miatt aggondod, ami megint csak hatalmas előny. Tehát ide kanyarodok vissza mindig, hogy amikor van két top 5-ös játékosod, mert valószínűleg Anthony Davis idén top 5-ös játékos, akkor hát sokkal-sokkal könnyebb a taktikát kitalálni, meg azt a taktikát végig is vinni.
Még akkor is, hogyha ez nem egy eredményes támadógépezet feltétlenül, mert nem az. De igen, egyetértek.
Egyébként, tehát azért ez a kiegészítő személyzet, ez erőn felül teljesítés, és valószínűleg megérdemelnek egy bocsánatkérést, mert mi is, meg szerintem mindenki a kinti sajtóban is, itthoni sajtóban is, szerintem baskáik is azért ezt a kiegészítő személyzetet elég vékonynak találták, és teljes joggal egyébként. Amikor Fogel elkezdett, emlékszel odaigazolni ilyen rondókat, vájthajardokat, akkor azt mondtuk rájuk, hogy hát LeBron biztos megmondta, hogy kit vigyen oda, és hát még ő se tud csapatot szervezni. Ehhez képest mindenki rohadt jól játszik a saját jelenlegi verziójához képest, de én ezt meg megint oda is vezetem vissza, hogy amikor van két ilyen szupersztárod, akkor az arra is kihat, hogy az egyébként már pályafutásuk csúcsán túllévő, de egykoron nagyon jó kiegészítő embereket közelebb hozza ahhoz a régi szinthez, mert ilyenkor igenis ők nem nulláról indulnak, mint ha mondjuk egy átlagos csapatban lennének.
Ráadásul több helyük is lesz a pályán, üresebb dobásaik.
Így van, és talán ezt, ha valamit, akkor ezt alulértékeltünk, ezt a faktort, hogy ha van két top 5-ös játékosod, akkor mennyivel könnyebb az élet mellettük. Én mondjuk nem biztos, hogy alulértékeltem, mert ahogy ezt így mondom, én ezt mindig kihangsúlyozom, csak lehet, hogy ez a garnitúr, ez tényleg annyira gyengének hangzott papíron, meg annyira rossz fitnek, hogy talán én is felszálltam arra vonatra. Megmondom, hogy nem emlékszem, hogy mennyire elkésztem a Lakers cserepadját, meg keretét az évelején.
De... egy kicsit évelején elkésztük, igen, meg ugye azt mondtuk, hogy nem biztos, hogy az erős alapszakasz csapat lett, ez szerintem a nagy tévedés, mert ugye kigondolta volna, hogy ilyen egészségesen végig mennek. Nem erre gondoltunk főleg LeBronnal, de hát LeBron ellen sose fogadj. Úgy utolsó gondolatként még azt szeretném bedobni, hogy mit csinálhatna a Lakers, ide is felírtam egy dolgot, ami szerintem amikor ezt meg tudják csinálni, az a meccs kb. Eldőlt, és ez pedig az, hogy rohanjanak többet. Tehát minden lerohanásnál úgy érzem, hogy a Lakersnek könnyebb dolga van, igazából a transition védekezés alapból nem a Denver erőssége, Millsap, Jokic nem annyira érnek már vissza, főleg egy Davis-szel, tehát hogyha tud rohanni a Lakers, amit eddig nem igazán tesz meg egyébként, ezt gyorsan hozzátenném, tehát messze nem eléggé, akkor biztos, hogy előnybe kerül, úgyhogy ha a Lakersnek is kell még valamit, amúgy 2-0 kényelmesen állnak, miért változtatnának, de ha még valamit változtatnék a helyükben, akkor az, hogy még gyorsabb játékkel.
Egyetértek a Nuggets nem az a rohanós csapat, nehezen is érnek vissza, hogy a támadásban is lassan játszanak, és mondom, nehezen is érnek vissza. Egyébként meg is lehetne fordítani, és azt mondanám, hogy lehet, hogy a Nuggetsnek is egy kicsit többet kéne futni, megpróbálni könnyű kosarakat elérni, mert felállt védelem ellen borzasztóan szenvednek. Arról ugye beszéltünk, hogy mennyire brutálisan erős ez a Lakers védekezés, hogyha van idejük felállni és úgy fogadni az ellenfelet.
Na, én azt hiszem, át is beszéltük ezt a két párharcot. Vagy pénteken jelentkezünk, de hogyha addig nem akarnak eldőlni a párharcok, akkor nyilván csak hétfőn, aztán az is lehet, hogy az egyik eldől, akkor arról beszélünk külön, nyilván itt már nagyon kiemelten kezeljük a mostani mérkőzéseket a konferencia döntőkben, úgyhogy maximum egy hét, és jövünk vissza, és Zoli, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és remélem, hogy a kis szabadság jól telt.
Örülök, hogy itt lettem, boldog szülinapot neked, Gábor, így már mondtam az adás előtt is, de ti is kívánjatok boldog szülinapot Gábornak, mert ma van neki.
Köszi.
Egyébként pénteken lesz, csak mondom.
Nem akkor feltétlenül. Lehet, hogy jövünk pénteken is.
Az is lehet, igen. És természetesen nem is én lehetnék, hogyha nem felejtettem volna el amit még akartam mondani, úgyhogy örülök, hogy itt lettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, minden jót kívánunk nektek, és meg szeretnénk köszönni azt is, hogy ilyen sokan támogattok a Patreonon, ott megtaláltok minket, hogyha akár havi egy dollárral szeretnétek hozzájárulni a műsorhoz, illetve megtaláltok Facebookon is, ahol már átléptük a 2000-et, úgyhogy ott is meg valamit kitalálunk. Szóval nagy királyok vagytok, és köszi, hogy velünk tartotok. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.